Isten igényét a Lukács evangéliumából, a 16. résznek a 19. versétől olvasom. A 31. versét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amikor ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mássa vízbe, és üdse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most így vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy hozzájuk valaki, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, azt sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Imádkozzunk.
Esetleg valaki azt mondja, hogy egy kicsit furcsa, hogy miért pünköst vasárnapon beszélek a gazdag és Lázárról, és ez hogyan kapcsolódik ehhez az ünnepséghez. Én remélem, hogy a predikáció folyamán világos lesz, hogy miért itt fogunk kezdeni ma. Ez a történet egy ismert példázat, amit Jézus mondott. A történet egy olyan, amit esetleg mi tudnunk egy hasonló helyzet látni a mai világban, hogy ott van egy nagyon gazdag ember, és ott van egy szegény ember. A gazdag ember nem is vette észre azt a szegény embert. Lényegében ott megy mellette, nem látja. Valahogyan az őrszeme vak, amikor ott van az a szegény ember. És utána, hogyan Jézus tovább mesél ebben a példázatban, látjuk azt, hogy kb. Egy időben mind a kettő meghal. És látjuk, hogy a Lázár fölmegy a mennybe, látjuk, hogy a gazdag ember másik irányba megy. És én nem akarok, hogy túl sokat próbáljunk beleolvasni egy példázatba. Hogy próbáljunk ebből az egy példázatból kideríteni, hogy milyen a men és milyen a pokol. De mégis valami képet ad. És a kép, ami ad, az, hogy az a hely, ahova Lázár került, az egy nagyon jó hely. És az a hely, ahol a gazdag ember került, az egy nagyon rossz hely. A Bibliában, amikor beszél a menről és a pokolról, nem ad nekünk nagyon sok részletet róla. És én azt mondom, hogy néha, ha mi próbáljunk túl sokat kideríteni, akkor esetleg tévedünk. Én azt mondom, hogy szerintem sok értelemben elég ez a két gondolat. A mennyben ott lenni az jó, a pokolban ott lenni az rossz. Miért? Mert a mennyben mi ott leszünk az Isten jelenlétében. És lényegében a pokol
az, ahol az ember van, az Isten jelenléte kívül.
Nem mondom, hogy Isten nem mindenütt jelen, de azt mondom, hogy valahogyan a fokóban az ember nem tud tapasztalni a közösség Istennél. És az rossz. És amikor ez a gazdag ember rájött, hogy milyen rossz ez, akkor ő akart csinálni valamit róla. Megint nem tudjuk, hogy mennyire valóságos ez, vagy csak egy példázat, hogy ő látta, hogy ott van Lázár. Hogy milyen jó neki most. A gazdag ember, én azt mondom, hogy úgy tekintett Lázárra, meg mindegy, egy kicsit, mint egy szolga. Nem érdekel, hogy milyen helyzetben van a Lázár, hanem az volt neki fontos, hogy ő rossz helyzetben van, és nem akart segíteni mindenkit, de a testvéreit igen. Egy kis önzőt szél, meg mindig az ő gondolkodásában, hogy valahogyan szeretnék egy kis segítséget adni a testvéreimnek, mert nem lenne jó, ha ők is ide kerülnek a pokolba. És akkor egy kis párbeszéd az Abrahammal, ő azt mondja, hogy mi lenne, ha te tudnád valahogyan szólni a testvéreimnek. Ő azt mondja, hogy mi lenne, ha a Lázár tudna visszamenni. És ő tudna mondani nekik, hogy mi lesz. Hogy mi a komoly döntést, amit kell hoznunk ebben az életben. A következő választ kap az, hogy van Mózesük és vannak profétáik. Hallgassanak azokra. Mi tudjunk azt, hogy az Ószövetség lényegében két részből állt. Az egyik rész a Mózes könyvei, a másik abban az időben egy másik csoportba tettek a proféták. Amikor ő a választ kapta, hogy megvan nekik Mózes és a proféták, lényegében a válasz az, hogy ott van a kezükben a Szentírás, kell, hogy az legyen elég neki. Az Isten igéje az hathat az ember szívére. Az az ember, nem. Kúld vissza valaki a halálból. Legyen valami látványos. Legyen, hogy valaki féltámad. És akkor esetleg rájönnek az igazságra. A válasz, amit kapott, nem. Abraham ezt felelte. Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket. Ha valaki féltámad, a halottak között. Nagyon sokszor szerintem mi ugyan ebbe a hibába esünk. Mi azt gondoljunk, ha Isten valami jelet tudna mutatni, akkor kész lennénk engedelmeskedni. Vagy mi azt mondjuk, hogy ha Isten csinálna valami nagyszerű csodát, akkor a hitetlen ismerősöm megtérne. Kell valami természet fölötti, kell valami rendkívüli, és akkor hisznek. Isten azt mondja, hogy
Nincs szükség ilyesmire. Mert már megvan az írás. Valóban elég az írás? A zsidókhoz írt levél, a negyedik rész, olvassunk a következőt az Isten igéiről, a 12. versben. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élőjű kardnál, és átható az élme és a lélek, az ízületek és a velek szétválasztásai, és megítéli a szív gondolatai és szándékatai. Én azt mondom, hogy igenis, az Isten igéjében van erő. Az Isten igéje tud oda menni az ember szívéhez, és tud szólni az ember szívéhez. Nincs szükség arra, hogy legyen valami rendkívüli csoda. Nincs szükség van arra, hogy legyen valami újabb természet fölötti esemény, hogy az ember hisz. Az Isten igéje elég. Az Ézsaiás 55. részben, a 11. versben olvasunk, hogy ilyen lesz az én igény is. A mely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri céljait, amiért küldtem. Amikor mi használjuk az Isten igéjét, az nem jön vissza üresen, hanem Isten használja az ő igét arra a célra, amit ő akar. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi van a mi kezünkben. A Biblia az Isten igéje. A Mózes első könyvében az első verstől, a Jelenések könyve, az utolsó fejezet, az utolsó versig, ez az Isten igéje. És van hatalma az Isten igéjében. És Jézus ezt az üzenet ad nekünk ebben a példázatban. Ő azt mondja, hogy az Isten igéje elég. Nem kell valami plusz. Nem kell valami természet fölött. Az már megvan. Az már le van írva. Az Isten igéjében. De mégis félmerül. A mai világban, én azt mondom, hogy lényegében az utolsó 100 évben az egyházban volt egy olyan, azt mondom, hogy egy olyan vágy, hogy legyen jelek, legyen csodák, legyen olyan emberek, akik tudnak gyógyítani másokat. Legyen olyan emberek, akik tudnak nyelveken szólni. És ha ezek vannak, akkor fogunk tapasztalni egy olyan erőt az egyházban, amit eddig nem tapasztaltunk. És elég azt mondom, hogy van egy olyan vágy, hogy minden nap legyen olyan, mint a pünkös. Hogy minden nap legyen egy olyan nap, amikor, ahogyan olvasunk itt a másik felolvas idegében, hogy hirtelen hatalmas szélroham hoz hasonló
zúgás támadt az égből, ami betöltette az egész házat, ahol ültek. Majd valami long nyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan teltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Mi valahogyan azt mondjuk, hogy milyen jó lenne, ha minden nap egy ilyen élmény lenne. Fölteszem a kérdés. Valóban kell ilyen az egyházban? Reális ez az elvárás? Én azt mondom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt tanítnak, hogy igen, ez kell. Vannak mások, akik azt mondanak, hogy biztos nem kell. Nehéz a kérdés, mert szerintem mindnyájunkban van egy egészséges vágy. És az a vágy az, hogy legyen szorosabb az én kapcsolatom Istennél. Legyen mélyebb az a kapcsolat. Legyen valami több. És én azt mondom, hogy az a vágy, hogy legyen egy mélyebb, erősebb, jó kapcsolat Istennél, szerintem az egy egészséges vágy. Csak a kérdés, hogy hogyan lesz ez a valóság a mi életünkben. Amikor én tanulmányozom a Bibliát, én azt láttam, hogy Isten a csodákat és a jeleket adott csak nagyon rendkívüli helyzetekben, konkrét célokra. Ha mi tanulmányozunk az Ószövetséget, mi azt látjuk, hogy volt főleg két kb. 100 éves, vagy azt mondom, hogy rövidebb, mint 100 éves időszak, amikor jellemző voltak a csodák és a jelek. Az egyik az volt, amikor az emberek kijöttek Egyiptomból. És ezek a csodák és a jelek nagyon szorosan kapcsolódtak Mózes és az ő életéhez és az ő szolgálatához. Abban az időben Mózes leírta az egyik részét az Ószövetségnek, a Mózes könyve. Utána később az Ószövetségben volt egy másik időszak, amikor indult az időszak, amikor a proféták kezdtek a szolgálatokat. Az első ilyen proféta az Élés volt. És megint látjuk, hogy volt egy időszak, amik az ő életében és az ő utódja életében, amikor jellemző voltak ezek a csodák és a jelek. Megint egy olyan időszak, amikor egy másik nagy rész a Bibliában kezdtek írni. A proféta. Én azt mondom, hogy mindkét helyzetben a csodák és a jelek Isten használta mutatni, hogy valóban ez az ember, aki írja az igét, az én emberem. Volt egy harmadik időszak a Bibliában, amikor nagyon gyakran láttunk a csodák és a jelek. És az az Új Szövetség. Azt szinte egy olyan idő, ami kevesebb, mint 100 év, amikor látjuk Jézus életében
és a proféták életükben, hogy ők képesek voltak csodákat és jeleket tenni.
És azt látjuk, hogy ez volt az idő, amikor Isten adta nekünk az utolsó részt a Bibliában, az Új Szövetségben. Az Új Szövetséget.
Nem mondom ezzel, hogy ezen a három időszakon kívül nem fordult elő csodák és jelenek. De én azt mondom, hogy ha valaki kezdene számolni a Bibliában, és fordulna összeszámolni az összes csoda és jelenek, akkor a lényeges része az összes ilyen ebben a három korszakban lenne. Voltak mások, amikor Isten belép a történelembe egy bizonyos ok miatt. De azt kell látni, hogy például itt az apostol cselekedetben. A pünkösd után, ha tovább olvasunk a második részben a 43. vers. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által csoda és jel történt. Ki által? A 3000 ember, aki ott voltak pünkös napon? Nem. Azt nem mondja így. Azt mondja, hogy az apostolok által csoda és jel történt. Ez nem volt valami, ami természetes volt, hogy valamelyik ember, aki megtért abban az időben, hirtelen kapott valami plusz erő, vagy egy plusz képesség, és ő tudta jeleket tenni. A 2. Korintus 12. rész, 11. versben, vagy a 12. versben, inkább csak azt olvasom, Paul beszél az ő apostolságáról. Beszél arról, hogy ő valóban apostol volt. És ő a következőt mond, apostolságom ismétel jelei a teljes alázatosságban, a jelekben, csodákban, az isteni erőkben nyilvánultak meg közöttek. Ő azt mond, hogy az egyik bizonyíték arról, hogy én apostol vagyok, az, hogy tudtam jeleket és csodákat tenni. Ha bárki az első egyházban tudta volna csodákat és jeleket tenni, akkor ez hogyan tudta volna bizonyítani azt, hogy valaki apostol? Ez nem volt egy olyan képesség, ami természetes volt mindenki életében. Az első században se. Hanem a jelek és a csodák pont az volt, jelek voltak. A Isten akarta mutatni valamit. Az, hogy az ő igéje jött. Mózes keresztül, a proféták keresztül, Jézus és az apostolok keresztül. Egy konkrét cél volt, és Isten így használta a csodák és a jelek. Akkor van a másik kérdés itt, akkor ha mi nem tudunk a csodák és a jeleket tenni, akkor legalább a nyelveken szólás. Mert azt látjunk az apostolok cselekedet második részben, hogy az volt, hogy ezek az emberek kezdtek nyelveken szólni. És én itt láttam, hogy nagyon fontos, hogy legyen világos előttünk, mi a Biblia tanítás a nyelveken szólásról? Mi volt a nyelveken szólás a Bibliában? Megint én azt mondom, hogyha mi nézünk az apostolok cselekedet, mi látjuk, hogy mindegyik alkalom, amikor nyelveken szóltak, egy idegen nyelvet beszéltek. A biblikus nyelveken szólás az a képesség, amit Isten ad, hogy valaki tanulás nélkül tud egy idegen nyelvet beszélni. Ezt látjuk mindegyik esetben az apostolok cselekedetben, és azt is kell mondanom, hogy nem volt sok eset, maximum 4, amikor látjuk a nyelveken szólás az apostolok cselekedetben. Az egyik helyen nem is szerepel azt a szó nyelveken szólás, csak az van írva, hogy ugyanazt tették, mint pünköskor. Miért adta a nyelveken szólást Isten a gyülekezetnek? Én azt látom, hogy ő egy választ ad nekünk az igében. Az első Korintus 14. rész, a 21. és a 22. vers. A törvényben megvan írva. Idegen nyelveken és idegen ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. Úgy, hogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. Itt azt olvasunk, hogy a nyelveken szólásnak van egy fő célja. Az, hogy ez legyen egy jel. Kinek? A hitetleneknek. És konkrétan, ha olvasunk gyakorlatilag, a hitetlenek, akikről van szó itt, a hitetlen zsidók. Ez volt egy jel a zsidó népnek, hogy Isten kifejezte nekik, hogy eddig ti voltatok az én népem. De te nem éltetek a lehetőséggel, és most már én élveztem tőletek ezt a különleges pozíció, amit adtam nektek, és most ezt adom bárkinek. És a nyelveken szólás volt egy olyan jel a zsidóknak, hogy most már Isten nem csak beszélt velük az ő nyelveken, hanem Isten beszélt mindenkivel minden nyelven. Egy jel a zsidóknak. Ez volt a cél a nyelveken szólásra. Ha tovább olvasunk ebben a fejezetben, én azt hiszem, hogy Paul itt az 1. Korintus 14-ben próbál magyarázni, hogy mi volt a probléma, ahogyan használtak a nyelveken szólást ott a gyülekezetben. Az apostolok cselekedetben, mindegyik helyzetben úgy tudtak beszélni idegen nyelveken, hogy emberek ott voltak és tudtak hallani a saját nyelven azt, hogy az emberek dicsértek Istent. Nem volt az a jellemző az apostolok cselekedetben, hogy ez történt egy Isten tiszteletben, hanem egy olyan alkalom, ahol az evangelizálás történt. Egy nyitottabb alkalom. Itt az volt, hogy kezdtek gyakorolni a nyelveken szólás a gyülekezetben. És ráadásul úgy használtak, hogy senki nem tudta megérteni, és akkor kellett egy feltétel, hogy csak akkor volt szabad valaki nyelveken beszélni. Ha volt valaki, aki tudta megérteni, és tudta lefordítani azt azok az embereknek, akik ott voltak. Mert ha nem, akkor teljesen fölösleges. a biblikus nyelveken szólás volt az a képesség, hogy valaki tudta beszélni egy idegen nyelvet. És ez egy jel volt a zsidóknak. A harmadik kerület. Jó, akkor a jelek és a csodák, a nyelveken a gyógyítás. Nem tudom, hogy mi a helyzet veled, de amikor én beteg vagyok, mindig lényegesen változik az én ima életem. Amikor minden jó van, akkor néha bennem nincs az a vágy, hogy imákozom. De ha beteg vagyok, vagy ha valakit, akit nagyon szeretem, beteg, akkor mintha egy másik fokozatba megy az én ima életem. És szerintem nem vagyok egyedül ezzel. Mert van sok minden a mi életünkben, amiről mi tehetünk valamit. De a betegségről elég korlátozott, amit mi tudunk tenni. És vannak olyan betegségekről, amiről azt mondom, hogy lényegében mi semmit nem tudunk tenni. És amikor van fájdalom, akkor igenis könnyen forduljunk Istenhez. És kiabáljunk, és kérjünk segítséget az Úrtól. Én azt mondom, hogy én nagyon örülnék, ha Isten adna ezt a gyógyítás lelki ajándékot a mai gyülekezetnek. De nagyon fontos, hogy látjuk, hogy milyen ez az ajándék. És azt kell látni, hogy amiről néha-néha halljuk, ami történik ma, én nem hiszem, hogy az a biblikus ajándék. Szeretnék hat dolgot mondani a gyógyításról, ami jellemző volt, amit Jézus tett, és amit tett az apostolok. Az egyik az, amikor Jézus és az apostolok gyógyítottak, tudtak csinálni ezt egy szóval, vagy egy érintéssel. Amikor ők gyógyítottak, az ember azonnal gyógyult meg. Esetleg az egyetlen kivétel, amikor a vakember meggyógyult, és ott két lépcső volt, ahogyan ő mondta, hogy én úgy látom az embereket, mint ha a fák mozognak. És utána Jézus megintette rá a kezét, és akkor világosan látom. De én akkor megint, ez is elég azonnal volt. Ez nem volt, hogy több nap, hanem egy esemény alatt ez az ember teljesen meggyógyult. A harmadik az, hogy teljes volt a gyógyulás. A béna ember járt. A vak ember látott. Nem úgy volt, hogy a vak ember egyből ment a szemezetre és kérte a legerősebb szemeveiget, hogy tudott látni, hanem nem. Ahogyan Jézus gyógyította őt, ő tudta látni. Nem volt az, hogy két napot látott, és utána harmadik nap újból vak lett. Nem volt az, hogy két napon járt, és utána megint béna lett, és újból bekerült a tolókocsiba. Teljes volt az a gyógyítás, amit Jézus és a tanítványok csináltak. Egy negyedik dolog az, hogy bárki és mindenki. Persze látjunk azt, hogy volt olyan helyzet a szolgál kezdején, amikor korlátozott volt, amit az apostolok tudtak csinálni, és kérdeztek Jézustól, hogy miért nem tudunk ezt vagy azt csinálni, De később láttuk azt, hogy ha ők próbáltak gyógyítani valakit, gyógyítottak. Mi nem láttunk azt a Jézus életében, hogy ők próbáltak gyógyítani valakit, és nem sikerült. Az az érdekes, hogy Jézus egyszer nem mondta valakinek, sajnálom, nem elég nagy a hited, én nem fogok gyógyítani téged. Volt olyan, amikor az ellenkező, hogy a hited miatt, igen, de nem látjuk azt, hogy ő azt mondja, hogy nem. Nem volt azt, hogy te túl bűnös vagy, vagy túl bonyolult a te betegséged. Jézus bárki és mindenki gyógyított. Egy másik, amit látjuk azt, hogy szervi betegségeket gyógyított. Én azt mondom, hogy ha valaki bejön ide ma, és azt mondja, hogy fáj a hátam, vagy fáj a fejem, és lenne valaki, aki meggyógyítana őt, én azt mondom, hogy semmi bizonyíték nem lenne, hogy egy gyógyítás valóban történt. Csak elmúlt a fejfájás. Elmúlt a fájdalom a hátában. De a vakember és a béna ember az nem ilyen folyt a gyógyítás. Lehet látni azt. Vannak bizonyítékok, hogy volt egy betegség, és már nincs. Egy utolsó, amit látunk, ami kapcsolódik a gyógyításhoz, mind Jézus, mind az apostolok voltak olyan helyzetek, amikor tudtak feltámasztani valakit a halálból. Én azt mondom, hogy ha én körülnézem ma, azok az emberek, akik mondnak magunkról, hogy én egy gyógyító vagyok, én nem látom, hogy ezt tudnak csinálni. Én azt látom, hogy ők mindig egy teremben vagy egy sátorban gyakorolja ezt, nem egy kórházban. Én nem hiszem, ha Jézus itt lenne ma, ő gyakorolna a gyógyítást a cirkuszban, hanem én azt hiszem, hogy ő ott lenne a kórházban. És én nem hiszem azt, hogy ő meggyógyítana 10 embert, és akkor ott hagyna 30-an, akik tovább szenvednek. Ezt nem látjunk, hogy ez jellemző volt róla. Én azt látom, hogy ezek a rendkívüli események, a csodák, a nyelveken szólás, magyarázás, a gyógyítás, mint lelki ajándékok, Isten adta egy időre az egyháznak. A kezdetnél. Amikor szükség volt ilyesmire. Ezzel én nem mondom azt, hogy Isten nem tud gyógyítani valakit ma. A Jakab levele 5. részben, ha van valaki beteg köztünk, tegyünk rá a kezünk a fejére, és imádkozunk érte. De a különbség itt, a gyógyítás ma nem függ egy embertől, akinek van egy lelki ajándéka, hanem attól függ, hogy az emberek imádkoznak, és Isten az ő szüvön akaratában hoz egy döntést, hogy ő gyógyít, vagy nem. Akkor miről van szó itt az apostolok cselekedetben? Ha mi olvasunk az apostolok cselekedet első részben, a 8. versben, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozatok a lélek, és tanulni lettek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a Föld végső határaig. Milyen erről van szó itt? Ha nem az az erről, hogy tudok gyógyítani, ha nem az az erről, hogy tudok csodákat tenni, miről van szó? Kihúzunk ezt a Bibliából, és azt mondjuk, hogy valóban ő nem adott erőt? Én azt látom, hogy ő adott erőt, hogy mi tudunk az ő tanúai lenni. Én azt látom, hogy az erőt, amit Isten ad, az, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtér, az Isten szent lelke beköltözik a mi szívünkbe. És az Isten lelke bennünk lakik. A Róma 6., 7. és 8. részben látjunk egy olyan tanítás Paultól, amikor ő beszél arról, hogy van egy küzdelem benne. Ő azt mondja, hogy vannak olyan, amikor én tudom, hogy mit kell csinálni, de pont az ellenkezőt csinálom. Kérdezem, ez előfordult a te életedben? Volt olyan helyzet, amikor a te életedben tudtad, hogy mit kell csinálni? Tudtad, hogy mi az, amit tetszik Istennek? És pont az ellenkezőt csináltál? Én azt mondom, hogy volt olyan az én életemben. Miért történt ez? Azért, mert abban a helyzetben én próbáltam a saját erőmmel cselekedni. És abban a konkrét helyzetben én nem fügtem Istentől. És nem kaptam azt az erőt, amit ő kész adni nekem bármilyen helyzetben. Ha keresztény vagy, az Isten lelke benned lakik. A Róma 8. részben, miután a 7. részben Paul beszél erről a küzdelemről, ő a következőt mond. Aki pedig testeren élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem testeren éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez tesz mindenki két kategóriába. Akiben van az Isten lelke, és akiben nincs. Akiben nincs, az a hitetlen ember. Ha hívő vagy, az Isten lelke benned lakik. Azt mondja itt, hogy nem lehet kedves Isten előtt. Az ő lelke nélkül. A Jakab első levelében, vagy a Jakab első részben, az 5. versben azt olvasunk, hogy kérjünk bölcsességet Istentől és rádja. Az Efézus első rész, a 7. vers, amikor beszél a lélekről, ő azt mondja, hogy ő a bölcsesség lelke. Az a bölcsesség, amit Isten ad nekünk, az ő lelke által van. A Filippi 4:13-ban beszél arról, hogy ő ad erőt nekünk. Az az erő, az ő lelke által. Az Efézus 5. részben azt olvasunk, hogy ne részlegeskedjetek, mert a borral tehességgel jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Ez az igény azt mondja, hogy legyünk telve az Isten lelkével. Nem csak 2000 évvel ezelőtt volt ez a lehetőség a pünkösdön, hanem ma ez egy lehetőség mindnyájunknak. Ha mi telve vagyunk a lélekkel, akkor tudunk másképpen élni. Akkor tudunk úgy élni, hogy az legyen tetsző Istennek. Látjunk itt az Efézus 5-ben a folytatás, hogy az az ember, aki telve volt lélekkel, dicsérte az Urat, hálát adott. És utána egy másik érdekes alázat volt benne. Az az alázatosság, hogy én azt látom, hogy én a saját erőmmel, a saját képességeimmel képtelen vagyok. Úgy élni, ahogyan Isten van. De ha ő bennem lakik, akkor van az a lehetőségem. Mi az erő, ami van nekem? Az Isten lelke. Az hogyan hát a mi életünkre? A Galata 5. rész 22. és 23. vers, amit jól ismerjünk. Itt olvasunk a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szíveség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyenek ellen nincs törvény. Hol van az erő a mai egyházban? Én azt mondom, hogy a lélek gyümölcsében. Ha ez a gyümölcs lenne jellemző rólunk, akkor egy teljesen rendben lenne a kapcsolatunk egymással, és kettő, mi tanunk lennünk a világnak. Mert ha a világ látja a szeretet, a mi életünkben, ha látja az öröm, a mi életünkben, ha látja a békességet, a mi életünkben, ha látja a türelem, a mi életünkben, ha látja a szíveséget a mi életünkben, a jóságot, a hűséget. Ha látja a szelídséget, és ha látja azt az önmegtartóztatást, akkor mondanék, hogy ezek mások. Mi történt velük? Én azt mondom, hogy az Isten lelke ad nekünk a képességet, hogy mi tudunk egy teljesen odaszánt életet élni. És én meg vagyok győződve arról, ha mindnyájunk így élnünk az egyházban, az egyház hatása a világra egészen más lenne, mint most. Én azt mondom, hogy nincs szükségünk az egyházban feltétlenül arra, hogy legyen csodák és jelek. Nincs szükség arra, hogy legyen látványos gyógyításokat. Szükség van arra, hogy az Isten lelke uralkodik te szívedben, és az én szívemben. Ez az erő, ami Isten adott az egyháznak pünköstkor. Hogy mi tudunk élni egy természet fölötti életet a Szentlélek erejével. Imádkozom. Édesatyám, kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket, hogy tudunk alavetni magunkat előtted. Hogy tudunk elismerni, megvallani azt a bűnt, hogy túl gyakran mi próbáljunk a saját erőnkkel élni a hívő életet. Kérjünk, segíts minket, ha tudunk tanulni, tőled tudni, és azt az erőt kapni tőled, amit te adsz a te lelked által. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.